Folytatjuk a krízisek és pofonokat, dr. Szlávik János infektológus a vendégem. Kicsit megnyugtatóan mondtad, vagy nem tudom, hogy ez volt-e a szándékod, hogy Magyarországon kézben van tartva ez a fertőzöttségi helyzet, de hát nem csak Magyarország érintett ebben a dologban, hanem van a környezetünkben egyrészt szomszédos ország is, a háború dúl, másfelől pedig ugyanúgy a bevándorlási útvonalak ugyanúgy zajlanak, vagy nyitva vannak, vagy működnek, mint annak előtte. Azt hiszem, hogy a társadalom egy részében biztos, hogy van attól félelem, hogy jó, akkor mi itt ugyan elvileg kontroll alatt vagyunk, de hát jönnek külföldről, kevésbé ellenőrzött helyekről potenciális betegek. Ezzel kapcsolatban mit tudsz elmondani?
Mindig azt kell nézni, hogy honnan jönnek ezek az emberek. Tehát egy közel-keletről eredő menekült hullám esetén nem a HIV az első számú probléma. Közép-Afrikában a dolog sokkal súlyosabb, hiszen a legnagyobb járvány az még mindig Afrika egyenlítőtől délre eső országaiban van. De hát ha kicsit közelebb jövünk, akkor látni kell azt, hogy Ukrajnában, Oroszországban több millió HIV-fertőzött fiatal él, és ezek egy része valóban Magyarországon rajön, vagy Magyarországon keresztül vonul. Látjuk. Elsősorban ugye hölgyek jönnek Ukrajnából gyerekkel, menekültként, de nem számottevő. Tehát a háború elején mi is úgy gondoltuk, hogy ebből komolyabb probléma lesz, de néhány tucat olyan HIV-fertőzött hölgy van, aki átjön Magyarországra és itt marad, akik már otthon is elkezdték a gyógyszeres kezelést, tehát ez nem probléma. Évtizedekkel ezelőtt talán Afrikából jöttek Magyarországra többen, akiknél láttuk, hogy kicsit több eset van, de elenyésző, tehát ettől nem kell félni. Úgy tűnik, hogy ezekből az országokból a Magyarországra érkező menekült hullám nem változtatja meg a járványügyi helyzetet, azaz minden évben körülbelül 200-300 új esetet találunk, és ez így van most már 10 éve. Ezen nem változtatott a menekült hullám.
És ilyenkor azért végig gondol az ember egy kockázati lehetőséget, ha mondjuk kialakul egy gócpont a világban, most például az ukrán háború volt legutóbb ilyen, de azért több ilyen van, hogy akkor végig kell azt gondolni, hogy na akkor ilyenkor van ezzel teendő, lesz-e vele teendő, mi fog történni?
Ez így van. Tehát, hogyha egy Ukrajnából érkező ember valamilyen okból kórházba kerül, akkor muszáj lenne, hogy azért ez a gondolat átfusson a kezelő orvosok agyán, hogy hát azért ott az étszert teljesen más, mint nálunk. Úgyhogy az is előfordul, hogy valakiről így derül ki. Ugye a szűrés a lényeg, ami nem kötelező ilyen esetekben. Nem kötelező a szűrés, hogy az Európai Unió nagyon kevés helyzetben követeli meg a kötelező szűrés, nyilvánvalóan a vérkészítményekkel, nyilvánvalóan olyan véralvadási faktoroknál, ahol ez borzasztó fontos, kötelező, a véradásnál természetesen kötelező, de minden másnál eltörölték, gondolok itt a börtönökben. Tehát volt idő, amikor a börtönbe kerülő embereket kötelezően nézték, ma már ez is csak javasolt lehet.
Adódik a kérdés, hogy miért?
Hát ugye, amikor egy betegség már nem halálos, akkor azért már az emberi jogok kérdése máshogy merül fel. Tehát itt azért azt is nézni kell, hogy hát valóban egy úgymond halálos vírusról van szó, de hát sokféle olyan betegség van, ami gyógyítás nélkül halálos, nem csak a HIV. Tehát ugye ott vannak a C-típusú mágyuladás, B-típusú mágyuladás, tehát nem szabad a HIV-et úgy kiemelni ebből a sorból, hogy ez egy ilyen különleges vírus. Ez is egy olyan vírus, mint a többi, bár az egészségügyben három dolgot kezel a jog külön, az egyik az AIDS, a másik a nemi betegségek, a harmadik pedig a pszichiátriai betegségek, amelyek a kiemelten ugye veszélyes kategóriába tartoznak. Tehát kiemelten védeni kell azokat az adatokat, amik ezzel a három betegséggel.
Ezek rendkívül személyes adatok.
Így van, ezek kiemelten érzékeny személyes adatok, és ebbe bekerült az AIDS is, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ma még ez a betegség kötődik különböző csoportokhoz, ma még stigmatizál. Magyarul ezek az emberek zsarolhatóak, ha kiderül róluk, vagy valakinek a tudomására jut, tehát muszáj volt valamilyen védelmet adni.
Tehát a megbélyegzés ellen ez valamilyen extra védelmet ad, noha persze más egészségügyi adatoknak sem illene kikerülni a rendszerből,
nem,
ezeknek nagyon.
Hát, miután ez kötődik egy-két, hogy mondjam, rizikócsoporthoz, ezekre nagyon kell vigyázni.
Mi a médiának vagy a nyilvánosságnak a szerepe, feladata, felelőssége abban, hogy ez a fajta tudatosság, amit itt hiányolsz, és a beszélgetés elején elég hosszan beszéltünk róla, a helyére kerüljön. Picit azért is kérdezem, mert az, hogy az AIDS HIV kicsit így varástalanítva lett, mert ugye arról van szó, hogy volt egy nagyon nagy, hosszú évtizedekig tartó pánik és tényleges akut veszély, elmondtad, hogy ez most már sok tekintetben gyógyítható, kézben tartható, karban tartható, ennél fogva kevésbé viselkednek felelősen az emberek, tehát picit ilyen rókafogta csuka helyzet is előáll, ha úgy tetszik, hogy már nem félünk tőle annyira, viszont nem is félünk tőle eléggé ezek szerint.
Ez pontos, ha jól látod, hiszen az nem változott meg Magyarországon sajnos, hogy az emberek egészségtudatosabbak lettek volna. Tehát jól érzed, nincs már a HIV-ről szó. Tehát fiatalkorunkban milyen gumiófszer reklámok mentek reggeltől esik
el
a tévében.
Így van.
És tényleg próbáltuk felhívni a fiatalok figyelmét, hogy mire vigyázzam, ma már ez nincsen. Tehát ma már december 1-e környékén néhány helyen elhangzik, hogy van egy ilyen megbetegedés, ugye az észben elhunytak világnapján májusban szintén, és utána vége, de hát lenne itt más is, tehát nagyon jól tudjuk, hogy a dohányzás, az elhízás, a cukorbetegség, tehát nagyon sok minden olyan területe van az egészségügynek, ahol nagyon sok munka lenne a felvilágosításban, nagyon sok szerepe lenne a civil szférának. És a civil szféra az AIDS tekintetében borzasztóan gyenge. Alig van néhány alapítvány, egyesület, aki fölvállalja, hogy ezzel foglalkozik, megy iskolákba, a gyerekeknek elmagyarázza, miről van szó, kiadványokat csinál, hiszen meg kell őket fogni valahogyan, vagy akár ilyen podcast formájában, vagy valamilyen TikTok videóval. Hát lehetne nagyon sok mindent tenni.
De mindig is ilyen alacsony volt ennek a képviselete, vagy ezek megszűnögettek?
Mert azért megszűnögettek, igen.
Amiket elmondtál, mint jelentős problémák, cukorbetegségre gondolok, vagy bármelyiket, amiket mondtad, azért mindegyiknek megvan vagy az a betegcsoport, vagy az a alapítvány, NGO, valaki, aki ez zászlójára tűzés.
Hát pontosan viszont. Így van, ezek megszűntek. Tehát persze egy-kettő van, de hát nem egy-kettő kellene, tehát sokkal-sokkal több kellene. Ne felejtsd el, hogy stigma. Tehát hogyha te az AIDS betegeknek, vagy a HIV-fertőzötteknek szeretnél valamilyen módon segíteni, akkor nagyon nehéz erre ám úgymond szponzort találni. De még a felvilágosításra is. Tehát amíg egy cukorbetegség, vagy prostatarák ellen, ez könnyen megy, a HIV-nél ez azért nem ilyen egyszerű. Tehát nagyon, nagyon nehéz küzdelem. Nekünk is volt alapítványunk, és az ember egy 30 év után belefáradt ebbe, hogy ma már ez nem megy. Ráadásul nem csak a civil szférát kell említeni, hanem az államot. Az államnak is lenne szerepe. Kéne nemzeti AIDS stratégia. 2010-ig volt, azóta nincs. Tehát kéne ezzel egy picit többet foglalkozni.
Ha már ezt az állami meg a felvilágosító munkát hozott, visszahozom azt a témát, hogy ami nekem nagyon fontos, hogy az egészségügyi személyzet egy része, nagy része, nem tudom mekkora része, mennyire van tisztában ezzel az egésszel, mert az alapján, amit te mondasz, ugye nem kéne, hogy félelem legyen. Nagyon tetszett ez a példa, amit hoztál, hogy aki Angliában dolgozik, annak nem jut eszébe, hogy ettől tartani kellene. Miközben azt lehet nagyjából tudni, hogy mondjuk ezeket az embereket elkülönítik, vagy külön szedik össze a szennyesét, tehát hogy abszolút ez a stigmatizáció, ez ott van a mindennapokban.
Igen, ezt jól mondod, ezzel harcolni kell. Tehát mi próbálunk. Ugye az a néhány orvos, aki ezzel Magyarországon foglalkozik, ez próbál. Ez azt jelenti, hogy például egy szakmának mondjuk az országos konferenciájára elmegyünk, és mindezt elmondjuk. És érdekes, hogy itt most 2024-ben is rácsodálkoznak. Tehát 2024-ben is más kollégák rácsodálkoznak, hogy igen, ez tényleg nem fertőz, tényleg ugyanúgy meg lehet operálni. Tehát itt tartunk. Az egyetemen is nyilván tanítják, de miután kevés ilyen beteg van, nem jön át az egyetemistáknak itt pontosan miről van szó. Tehát nem látnak betegeket, és ez nagyon fontos. Látni kéne, hogy itt miről van szó.
Az az érdekes, hogy ez picit persze más, hogy vannak ilyen önellentmondás, de klasszikus ritka betegségek, amiből tényleg nagyon kevés van, és akkor valami híres orvosról van elnevezve, és akkor van belőle egy évbe kettő, és azt tényleg megértem, hogy hát olyat mondjuk nem viszik konferenciára megmutatni. De ez meg máshogy ritka, mert ezt meg elvileg ismeri mindenki. Ugye mondtad, hogy nem, de hogy nem úgy ritka, nem csak kevés van belőle, de nem úgy ritka, mint egy
igen,
ilyen kuriózum.
De hát, hogyha kicsit matekozunk, akkor ugye én azt mondtam, hogy minden évben 200-300 új van, és meghal 15. Ugye az azt jelenti, hogy minden évben akár több száz emberrel is többen járnak hozzám kezelésre. Tehát akkor mégiscsak valamennyire, úgymond, szaporodik a számuk. Hát természetesen nem járványos, hanem aggasztóan, de mindenképpen arra felhívja a figyelmet, hogy beszélni kell róla, foglalkozni kell vele.
Nyilván a számuk egyúttal csak a matek szempontjából a, ugye a gyógyíthatóság, vagy nem tudom, ez gyógyításnak hívjátok-e, vagy fenntart.
Ugye milyen szinten tartásnak, de egyébként van, aki meggyógyult már az étből, nem is egy ember. Ugye van egy olyan genetikai mutáció, ami miatt a vírusok nem tudnak bejutni ezekbe a sejtekbe, és hogyha valaki ilyen genetikai mutációs csontvelőt cseréltet sajnos, általában valamilyen hematológiai rákos megbetegedés miatt, akkor egy olyan csontvelőt kap, olyan sejtjei lesznek, amik ellenállnak a HIV vírusnak. És akkor ez az illető meggyógyult az AIDS-betegségből. Nyilvánvalóan nem lehet mindenkinek csontvelő átültetést csinálni, de két-három esetben más betegség kapcsán sikerült őket meggyógyítani, és ez az új irány, hogy azért persze az rendben van, hogy én évtizedeken keresztül minden nap, minden reggel beszedem azt az egy gyógyszert, de mi lenne, ha meggyógyulnék? Mi lenne, ha kapnék egy injekciót, vagy egy olyan tablettát, ami véglegesen kiirtja a HIV-et, és ez most az új irány. Nem beszélve, hogy a védőoltásról, ami ugye megint csak a koronavírusra kanyarodok vissza, amit egy év alatt sikerült összehozni a koronavírus ellen, hát az a HIV-nél 40 éve nem megy. Miért? Annyira bonyolult ez a dolog? Egyébként igen, de azért a mai tudomány szemével nehezen értem, hogy miért nincs meg a védőoltás az AIDS-re.
Pont valami hasonlóra, nem ez jutott eszembe, de a anyagi vonatkozások jutottak eszembe. Ugye azt mondod, hogy évtizedekig szedni egy gyógyszert, akár csak napi egy tablettát. De hát nyilván ennek azért brutális költségvetési hatása van, az egyénre is akár, de hát az egészségügyi költségvetés. Hát,
amíg
is.
Ilyen kevés beteg van, azért nem roppantja meg az egészségügyi költségvetést, de ha sok lenne, ez egy óriási összeg lenne. Tehát itt havi több százezer forintos gyógyszerekről is lehet szó. Tehát valóban ez egy elég nagy összeg. De
arra jutott eszembe részben, hogy ha mellé teszed, hogy ki lehet fejleszteni injekciót, ugye? Hogyha hirtelen az egész világ azt akarja csinálni, és azon dolgozik minden tudós, akkor oldható.
Ugye az új gyógyszerek többnyire drágák, ez mindig így volt. És például nemrég kifejlesztettek egy olyan gyógyszert, és ez most már eléggé kezd elterjedni Magyarországon, ami megelőzi a fertőzést. Ezt is szedni kell minden nap. Esetleg egy héten egy tablettát bevenni belőle, vagy esetleg egy hónapban egy tablettát. Ez nyilvánvalóan borzasztó drága dolog, de Afrikában kipróbálták, és működik. Tehát van olyan gyógyszer, amit egy afrikai, mondjuk lánynak be kell szednie, talán hetente egyszer, és megvédi őt attól, hogy ő HIV-fertőzött legyen. Ez egy nagyon jó irány. A baj az, hogy borzasztóan drága, hát hiszen ez egy új fejlesztés, és ki gondolja, hogy afrikai országban ezek a lányok meg tudják ezt a gyógyszert venni.
Hát meg átfut a fejemen a felelőtlenség, felelősség kérdése is, mert hiszen ha egy tablettával, ugye az óvszer nem csak a HIV-fertőzés előre, hanem egy csomó minden másra is, tehát hogyha egy tablettával kiváltható, heti egy tablettával ez kiváltható, akkor lehet, hogy más típusú.
Igen ám, csak ha azt is megfigyelték, hogy akik szedik ezt a napi megelőző tablettát, ezeknél a többi nemű betegség aránya abszolút megemelkedett. Tehát ők tudták, hogy a HIV-vel szinte biztos, hogy nem fertőződnek meg, úgyhogy nem védekeztek, és akkor elkapták a vérbajt, a szifilit, a HPV-t sorolhatnám, úgyhogy ez se biztos, hogy egy jó irány. Tény az, hogy az életem kapják el.
Erre gondoltam, kicsit azt reméltem, hogy azt fogod kihozni belőle, hogy hát itt egy sokkal nagyobb szintű tudatosság van, aki szedi, aki erre kiterjedően is elővigyázatos, de hát amit mondasz, az inkább azt támasztja, amit én gondoltam.
Nem, hogy jól mondod, mert én is úgy gondoltam, hogy ugye mennyivel olcsóbb egy óvszert használni, mint ezt a tablettát venni, azért pénzbe kerül, ellenőrzésre kell járni, azért ezeknek lehetnek mellékhatásai, szürögetni kell ugye különböző dolgokra őket. Azt szoktam mondani, hogy minden eszközzel kell harcolni a HIV ellen, és ennek egy része ez a bizonyos megelőző terápia, és én borzasztóan ellene voltam, amikor ez ugye bejött, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, hát harcolni kell, ne fertőződjenek meg az emberek.
Hiszen ezt a célt tölti be, tehát, hogy ez akkor ezt is használni kell, meg ettől is meg
észnél kell
lenni. Várható ennek a szélesebb körű használata? Mert mondtad, hogy ez is egy jó irány, más jó irányt is említettél, prognosztizálható?
Ezt is kimondtad az előbb, tehát az egészség tudatos kör, igen. Tehát azért, aki úgy gondolja, hogy hát azért nekem nem kell ez a HIV, akkor ő ez, mert ennek nagyon komoly szabályai vannak. Itt 3 havonta ellenőrzésre kell járni, csontsűrűséget kell nézni, vesefunkciót kell nézni, tehát aki ezt betartja, és elmegy a szűrésekre, meghallgatja, hogy ugye, hogy terjed a betegség, hogy vigyáz vigyázzon magára, egyébként használjon óvszert is. Ez egy olyan szintű egészségtudatosság, amit én becsülök, és abszolút mellette vagyok. Annyit tudni kell, hogy ezt a fajta kezelést az OEP nem támogatja. Tehát neki teljes árban kell kifizetni a gyógyszer árát, ellentétben azzal, aki megfertőződött, hogy gyakorlatilag ingyen kapja 300 forint per doboz a kezelésnek az ára.
Ezt szokták egyébként mondani így a magyar egészségügy kapcsán, mint megközelítésmód kapcsán, hogy a megelőzésre, prevencióra valahogy mindig sokkal kevesebb jut, vagy kevesebb forrást allokálnak, mint aztán a bekövetkezett bajnak a gyógyítására.
Hát vannak olyan országok, akik borzasztóan támogatják például ezt a fajta megelőzést, ők úgy gondolják, hogy inkább megelőzöm egy olcsóbb gyógyszerrel, mint aztán nagyon drága gyógyszerekkel kell élete végéig kezelni.
Hát még egy csomó más gazdasági kiesése is van egy betegnek, tehát hogy ez egy komplex csomag, amiről beszélünk. Magának a betegségnek a terjedésével kapcsolatos, nagyon régóta makacsul a fejekbe lévő félreértések, vécéülőke, nátha, nem tudom, ezek mennyire tartják magukat, hogy látod?
Megvannak még. Tehát nagyon sokan gondolják azt, hogy ezt a vírust könnyű elkapni. Ezt a vírust még szexuálisan sem könnyű elkapni. Említettem talán, hogy a V-stádiumú betegek fertőznek nagyon. Tehát egy ilyen 5-10 éve fertőzött, tehát nem fertőzi meg minden szexuális partnerét, erről szó nincsen. Az egy más kérdés, hogy ez nem vigasztalja azt, aki éppen elkapta. De például a tűzszúrásnál valami kevés esélye van, hogy valaki így megfertőződjön. Ezt egészségügyi dolgozók között mondom. Amióta én ezzel foglalkozom, már több évtizede, soha egyetlen egy egészségügyi dolgozó sem kapta el tűzszúrással a betegséget, pedig aki ebben dolgozik, tudja, hogy ez azért előfordul, akár műtét kapcsán, a rápolás kapcsán, előfordul, hogy az ember vérrel szennyezett tűvel szúrja meg magát. Soha egyetlen egy fertőződés nem volt. Ennek annyira kicsi az esélye, hogy én úgy gondolom, hogy az én életemben ilyen nem fog már előfordulni.
Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádió verziója. Dr. Szlávik János infektológussal beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió verziója ér véget a Krízisek és pofonoknak. Akit mélyebben érdekel a téma, az jöjjön át velünk az online podcast felületre, mert Jánossal folytatjuk ott a beszélgetést, de itt most elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.